imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy itt lehetünk a Te közeledben, ide zsiethettünk a Te lábaidhoz, hogy Téged hallhassunk. Nagy szükségünk van a Te megerősítő szavaidra. Ebben a világban annyi minden el tud bennünket gyengíteni. Erőtlenekké tudunk válni, ott legbelül, szívünkben, lelkünkben. És amikor Te szólsz hozzánk és beszélsz hozzánk, a Te szabad megerősít bennünket. Egészen más az a teherbíró képességünk, ami lelki egyensúlyunk is helyreáll. Mert a Te szabad által mi hitre jutunk, megerősödünk, a Te szabad által rámutatol vétkeinkre, és benned megtisztulunk. A Te szabad által megszentelődik a mi életünk. Egészen más, milyen lesz a szívünk, lelkünk, mert békességet ad a Te szabad, a Te igéd. És ezért jó itt nekünk, a Te közeledben, a Te közelségedben. Add, Uram, hogy tartalmas együttlét legyen ez a mai este, amit veled töltünk. Add, Urunk Istenünk, hogy hagyd tudjunk rád figyelni, túllátni a falakon, túllátni a bibliai szövegen, és meglátni Téged a hit szemeivel, és megtapasztalni a Te szeretetedet, a Te közelségedet. Uram, add meg számunkra, hogy veled legyen találkozásunk. És hogy tudjunk majd úgy elmenni erről a helyről, hogy bizony jó volt itt veled. Azzal a békességgel, azzal a megnyugtató szavakkal, amelyeket Te mondasz nekünk. Vágyunk el, Urunk, szólj hozzánk, nyilváníts ki akaratodat, a Te igéden keresztül, és szent lelke segítségével. Amen. Mózes első könyvéből olvasok egy nagyon ismert történetet. Mózes első könyve, 4. fejezet, 1-8 versét hallgassok meg fennállva. Tehát Mózes első könyve, 4. fejezet, 1-8 versét hallgassuk meg, és utána majd az igeolvasás után egy testvért kérnék meg áldáskér imádságra. Eképpen szól Isten igéje a megelőtt helyen. Azután Ádám a feleségével, Évával állt, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhásztól lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra geljedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért geljedtél haragra, és miért forgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Eddig olvastam Isten igéjét, imádkozzunk. Jól ismert történet ez mindannyiunk számára. Ádám és Éva története az Édenkerten kívül. Mert hogy ők az Édenkerten belül is éltek, és ők nagyon jól tudták, hogy milyen nagy különbség van az egyik és a másik között. De az Édenkertben vétkeztek, bűnt követtek el, engedetlenek voltak, és a bűnüknek meg lett a következménye. Az egyik nagy következménye az lett, hogy megszűnik a jó harmónia az ember és Isten között. El kell távozni az emberpárnak, Isten közvetlen közeléből. El kellett hagyni az Édenkertet. De nem csak az lett a bűnnek a következménye, hogy megromlott az ember és Isten közötti kapcsolat, annak harmóniája, hanem megromlott az ember és az ember közötti kapcsolat is. Hiszen amikor vétkeznek, és az Úr keresi Ádámot, hogy hol vagy, és végül kiderül, hogy ő miért bujócskázott, miért bújt el az édenkertben, akkor azt mondja neki Isten, hogy talán ettél arról a fáról, amelyről megmondtam, hogy ne egyél. És Ádám az ő bűnét már is hárítja Évára. Hát az asszony, akit mellém adtál, te adtad mellém, ő mondta, és hárítja rá. Megromlik már ott a kapcsolat Ádám és Éva között. És hibáztatja az egyik ember a másikat. És aztán kikerülnek az édenkertből, és nézzétek csak meg, nem sok idő kellett, hogy elteljen, hogy megtörténjen az első gyilkosság. A saját gyermekeik között történik meg egy erőszak, egy gyilkosság. A bűn tovább burjánzik, mint egy rákos fekély, tovább szedi áldozatát, tovább rombolja az emberi kapcsolatokat, és végül gyilkosság lesz ebből. Ezen a mai este nézzük meg azt, hogy hogyan jutott ide egy ilyen családi tragédia. Mi kellett ahhoz, hogy ide jusson, hogy két gyermek, az egyik megölje a másik gyermeket, a testvérét. Mi kellett ahhoz, hogy egy ilyen tragédia, ilyen gyilkosság történjen meg. Hát az első, ami számomra megdöbbentő volt ebben a történetben, hogy vissza kell menni a szülőkhöz. Úgy valahogy elsiktatt eddig a tekintetem a szülők fölött, már pedig, hogy mondjam most így ki, lehet, hogy egy kicsit meglepő lesz, a szülők is benne vannak ebben. Miért? Azért, mert különbséget tettek a két gyermek között. Amikor abban az időben a gyermeknek, a születendő gyermeknek nevet adtak, akkor nem úgy adták a nevet, mint ahogyan mi tesszük. Mi hogy csináljuk sok esetben, már így a többségre gondolok a világban, hogy mi hangzik jól. Neked mi tetszik? Kérdezi a férje a feleséget. A feleségnek viszont. Nekem ez tetszik ez a név, nekem meg az nem tetszik, mondja válaszképpen. És aztán közös nevezőre jut a két feleség és fély, kitalálnak egy nevet, ez olyan jó hangzik a családi névvel együtt, és akkor megvesz a gyermeknek a neve, ugye? Ez sok esetben így történik. Abban az időben nem így volt, hogy mi cseng jobban, hanem az volt, hogy mi a jelentése. Amilyen jelentése volt annak a névnek, úgy adták a gyermeknek a nevet. És utána néztem, hogy mi Kain és mi Ábel jelentése. És megmondom őszintén, megtöbbentem. A Kain jelentése az azt jelenti, hogy örömmel jelenti be Éva, hogy fiút kaptam az Úrtól, és ezt a nevet adja ennek a fiúnak, hogy nyereség. Ez nyereség számomra, ez a fiú. Szerzemény, tulajdon. Nyereség Kain. És azt gondolnám, hogy hát Ábel is valami hasonló a nevének a jelentése. És tudjátok, mit jelent Ábel jelentése, név jelentése? Semmiség. Semmiség. Esendőség. Lehelet. Hát kérdezem meg az anyukákat. Adnátok ilyen nevet a gyermeketeknek, hogy semmiség? Lehet, hogy Ábel úgy születik, hogy elég gyengus, nem olyan kifejletten, lehet nem olyan kicsattanó egészséggel, mint olyan Kain esetleg megszületett, de már valahogy Éva belehelyezi a bölcsőbe a megkülönböztetést. Az egyik számomra a nyereség, az első fiú, a második pedig a semmiség. És hogyha tényleg így is nevelték őket, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az, aki mindig első volt, és aki élvezte a szülőknek a kedvességét, a nyereség, Kain, mennyire nehezen viselte el, hogy a semmiség, az Ábel elé került. Az Isten számára fontosabbá válik olyan értelemben, hogy fontosabb áldozatot mutat be, mint ő. Gondoljunk bele egy olyan gyermekben, akit így nő föl, hogy ne különböztetnek a szülők, és kedvessé válik számukra, és kedvesebbé válik számukra, mint a másik. Gőgösségre is nevelik, egy. És utána hogyan nem bírja eltűrni, hogy a semmiség beelőzi egy alkalommal. Hát nem egyszerű, amikor ez történik. Ezt teszi az ember. És bizony benne vannak a szülők is. Emlékezete csak arra történetre, a Bibliában le van írva ez is, amikor Jákob teszi ugyanezt. Akit ugye Isten elnevez Izraelnek. Aki úgy szintén megkülönbözteti a gyermekeit, és valakit jobban szeret, mint a többit. Így olvasok a Szentírásban, de Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öreg korában született fia volt, ezért talkaruhát csináltatott neki. Amikor a testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Nem kellett volna meggyűlölni a többi testvérnek, de mégis ezt táplálta az apuka. Mivel ő megédesgette, megszeretgette jobban Józsefet, a többi gyermekben pedig kiváltotta ezáltal a gyűlöletet. Vagyis testvérek, a megkülönböztetés, a személyválogatás viszályt szít. És erre jó odafigyelni, családban is. Ne különböztess meg egyik gyermeket sem a másiktól. Ne szeresd jobban, mert ha jobban szereted, viszályt szítasz közöttük. És annak gyökere te leszel. És ugyanúgy van a világban is. Egy munkahelyen is. Amikor megkülönböztetjük az embereket. Amikor az egyiket semmiségnek tekintjük, a másikat meg nyereségnek, mert rajta keresztül talán többet elérünk, vagy magasabbra jutunk a ranglétrán, és ezért eltűrünk neki sok mindent, a semmiségnek meg semmit, pedig ugyanazt a bűnt követi el mind a kettő, akkor erre azt mondja a Szentírás, hogy a személyválogatás. De itt is viszályszítok akkor, tettem, mert itt cselekedetemmel. És egy gyülekezeten belül is. Amikor én nem arról beszélek természetesen, legyen mindenkinek szorosabb lelki közössége valakivel. Mert kell. Mert fontos. Nem erről van szó. Csak amikor ugyanazt a bűnt elköveti az egyik testvér, de az a számomra a nyereség, aki elköveti, azt lenyelem, azt eltűröm. Aki számomra nem olyan szimpatikus, számomra nem olyan fontos, és azt követi el ugyanazt a bűnt, azért, mert megvetem, mert szót emelek, akkor ezáltal viszályt szítok a gyülekezetben is. A személyválogatásommal, a megkülönböztetésemmel. Vigyázzunk erre, erre tanít itt ez a történetünk is, hogy mind a családban, mind kint a világban, munkahelyen, bárhol, közösségben, gyülekezetben erre figyeljünk. Azt mondja Isten, ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, a kicsit épp úgy hallgassátok meg, mint a nagyot. És aztán az első gyülekezet életében is volt ilyen gond, mert Jakab a következőt írja levelében, a Szentírásban. Testvéreim, amikor dicsőséges úrunkban, a Jézus Krisztusban vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetben fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek egy gonosz szándékú bírákkal? Figyeltek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Isten sokszor azokat a lenézetteket, akikre a világ legyint, a semmiket, sokszor felemeli, és teszi valakikké. Többen voltunk Nik Vujicsicsnek a alkalmán Debrecenben, a kéz és láb nélküli ember. A médiában is többször szerepelték most Magyarországon. És gondoljátok el, hogy ezt az embert, akire talán az osztálytársa is, mondta is, hogy az osztálytársa is legyintettek, hogy neked nem lesz állásod, úgyhogy nyugodj ebbe bele, hogy neked nem lesz feleséged, te nem fogod tudni csinálni semmit, egy tehetetlen valaki vagy. És csúfolták ezért, lenézték. És ezt a semmi embert az Isten fölemelte, híresebbé tette, mint az osztálytársait, gazdagabbá tette, mint az osztálytársait, és még felesége is lett, meg gyermeke. Milyen nehéz talán elviselni azoknak az osztálytársaknak, akik csúfolták annak idején, nem? Hogy ez az ember beelőzött bennünket. Pedig mi mindig előtte voltunk. Isten sokszor, hogy mondjam, most így megtréfál egy kicsit bennünket néha, hogy akik hátul vannak, és mindig a hátunkat nézték, egyszer csak egy élethelyzetben elénk kerül. Legyen alázatod elhordozni, és ezt elfogadnod Istentől. És ez arra is tanít bennünket, hogy ne válogassunk az emberek között. Hallgassuk meg a kicsit is, számítson annak a hangja is, annak a szava is, és számítson talán a gazdagnak is a szava. De ne különböztessük meg. Mert Isten nem azt nézi, hogy ki a gazdag, meg ki a szegény, meg ki az egészséges, meg ki a beteg, hanem számára mindenki egyenjogú. És mindenkit egyformán szeret. És olyan jó lenne, hogyha mi is így tudnánk egymást szeretni. Ezzel az isteni szeretettel. És hogyha te most úgy ülsz itt, vagy úgy vagy, hogy sokan leértékeltek az elmúlt időben, olyan semmiségnek tartottak, akkor hagyd mondjam el azt neked, hogy Isten nem tart semminek. Isten szeret téged. És nem azt néz, hogy mit van, meg mit cselekedtél, meg milyen diplomád van, hanem azt néz, hogy ki vagy. Az ő teremtett teremtménye. Az ő szeretett gyermeke vagy. Hát legyen a mi szívünkben is ez. És talán elkerüljük ezeket a viszályokat családokban, gyülekezetben és sok más közösségben, ha ezzel a szeretettel vagyunk egymás felé. Aztán mi vezetett ehhez a családi tragédiához, ehhez a gyilkossághoz? Azt olvassuk, hogy amikor ezek a gyerekek felnőttek, Kain és Ábel, Istenhez járultak. Hozták az áldozatot. És valahogy megtanulták, vinni kell az áldozatot. Mondhatnánk így, hogy Isten tiszteletet tartottak. Ha ma ilyenek Kain és Ábel, itt ülne a gyülekezetünkben, ha ebbe a városba lakna, és mondjuk baptista lenne. Akkor jönnének ők is. Mert hittek Istenben mind a ketten. Mind a ketten áldozatot hoztak. Mind a kettőnek a cselekedete hasonló. Mégis van egy nagyon nagy különbség közötte. Tudjátok mi? A tartalom. Az egyik a földnek a gyümölcsét hozza Kain, Ábel pedig hoz egy bárányt, melyet leül, melynek kiontatja a vérét, és oda helyez az oltára. És azért öli meg, mert az ő bűneit látja. És tudja azt, hogy föl kell áldozni valakit maga helyett, hogy Isten megbocsássa az ő bűnét. Ez a nagy különbség. És ezt olvasod a zsidókhoz írt levélben, hogy hitáltal ajánlotta fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz. Mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hitáltal még holta utána beszél. Ábel tette, előre mutatott az Isten bárányára, előre mutatott Jézusra, aki fölvállalt azt, hogy meghal a mi bűneinkért ott a Golgotán, aki vérét ontotta te bűnödért, meg az én bűnömért, és aki így jön Istenhez, az Isten elfogadja. És ezért fogadta Ábelt is, mert nem kerülte ki a bárányt, és nem kerülte ki az ő bűnét. Tartalommal jön. Viszont Kain kikerüli. Azon az Isten tiszteleten és áldozaton nincs szó az ő bűnéről, és nincs szó igazából megölt bárányról, nincs szó arról, hogy valakinek meg kellene halnia ő érte, hogy őt Isten elfogadja. És ez a nagy óriási különbség a kettő között. A tartalom. És nem fontos a tartalom, amikor jövünk az Isten tiszteletre is? Lehet itt jót aludni is, testvérek. Kényelmes ez a pad, valaki egyszer azt mondta. El lehet itt szundikálni is, nem? Amíg én beszélek. Az nem baj, ha a gyerekek elalszanak. Hogy szoktam is mondani, akkor jó prédikáltam, mert aludtak a kicsik. És akkor legalább pihentek. De ha mi alszunk, akiket érdekel az Isten ügye, hát akkor tartalmasan töltöttük itt az időt. Tartalmasan voltunk itt együtt. Vagy amikor úgy énekelek, hogy közben azon filózok, hogy este mit fogok én csinálni. Vagy talán hétfőn ez meg ezt kell csinálni. Akkor tartalmas volt az én itt létem. És lehet így imádkozni is. Lehet így csendességet is tartani. Ugyanazt teszem, jövök Istenhez, hozom magamat, áldozatomat, csak éppen a tartalom hiányzik az én szívem, az én érzésem, az én problémáimmal ismerhetek, az én bűneimmel ismerhetek az Isten elé. Amikor az ember ezt kikerüli, akkor annak nincsen tartalma. És hogy mondjam azt, ha valaki kikerüli a bárányt, és kikerüli a bűneit, az Isten nem fogadja el. Ő szeretettel fogad bennünket, de csak úgy kerülünk Isten közelségébe, hogyha nem kerüljük ki az Isten bárányát, és nem kerüljük ki a mi bűneinket. Valahogy ezt jól tudhatta már Ádám és Éva is, és a gyerekek is, Kain és Ábel. Olyan beszédes az, ahogyan kiengedi az Isten az édenkertből az emberpárt. Ahogyan a vétkeik miatt el kell hagyni az édenkertet. Mit olvasunk ott? Mit csinál a mindenható Isten? Bőrruhát készít az embernek. De hát milyen bőrruhát? Az eredetiben le van írva. Állati bőrruhát. Vagyis Isten megöl egy állatot, hogy ruhát adjon az emberre, és megvédje az időjárás viszontosságaitól. Mert ott már nem olyan idő lesz, mint az édenkertben. És ezáltal áldozatot mutat be magad Isten, hogy védje az embert, aki vétkezett erre. Micsoda szeretet. Nem úgy űzi ki őket, hogy kizavarja, hanem bőrruhát készít. És tudjátok, valaki a bőrét vitte a vásárra, a te bűnödért meg az én bűnömért, hogy megvédjen, hogy megoltalmazzon, hogy ne kelljen a pokolra kerülnünk a bűneink miatt, hanem e ruha miatt, ha fölöltöd azt a fehér ruhát, amit Isten ad neked, amit Jézus kínál, mert ő a bőrét vitt a vásárba, ő meghalt érted, hogy neked fehér ruhád legyen. Egy olyan fehér ruhád, amely le van tisztítva minden róla, minden bűn és mocsok, amit elkövetünk az életünkbe. Egy ilyen ruhát ad rád, így a mennybe kerülhetünk. És megoltalmaz bennünket a bűn következményeitől. Milyen jó ez! Milyen áldás az, hogy ezt fölöltheted ezt a ruhát. És milyen áldás az, hogy Isten így közeledik hozzánk. Hát ezt hagynád ki? Hát ne került ki a bűnnek a kérdését, amikor jössz az Isten tiszteletre. Még ha kényelmetlenül is érzed magadat. Mert kényelmetlen, amikor Isten rámutat a bűneimre. Nem szeretem én se, főleg ha még valamikor ember jegyzi meg, hogy én hogyan vétkezek, vagy mit tettem. Amikor elgondolkozok, hogy magamban gondolok, akkor meg kell mondanom, hogy igaza van. És ezt nehéz kimondani. De visszviheted valahova bűneidet. Jöhetsz Istenhez úgy, ahogy vagy, és ő megbocsát. Eltörli bűneidet, és közelébe kerülsz. Mert van egy olyan énekünk, amely így kezdődik, vagy így szól, kegyelemből léphetünk be, szent jelenlétedbe, nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. Csak Jézus vérén keresztül. És tudjátok, nagyon szomorú vagyok, amikor vannak olyan istentiszteletek, és vannak olyan evangelizációk, amikor ez ki van kerülve. Csak az van hirdetve, hogy Isten szeret, csak az van hirdetve, hogy milyen jó Istenhez jönni, és nincs szó bűnről, nincs szó a golgotai keresztről, a pokolról meg végképp nincs szó, és ezt kihagyják olyan sok lelkészek, és nem beszélnek erről. Márpedig Ábel így fogadta el az Isten. Kaini közeledéssel lehet közeledni Istenhez, hogy nem hozom a bűneimet, nem jövök a Golgotai keresztre, nem jövök az áldozathoz, Isten bárányához, Jézus Krisztushoz. Csak akkor éppen nem fogok találkozni az Istennel sem. És ez a nagy különbség itt a két testvér között, és tudjátok, úgy van nekünk megtisztulásunk és megszentelődésünk, ha az Isten tiszteleten nem hagyjuk ki a bűneinket, és nem hagyjuk ki az Isten fiát. Akkor megszentelődik életed, megtisztul, és jobban fölveszed a harcot a bűnnel szemben. Viszont ha úgy vagy Isten tisztelten, hogy elkerülöd a bűneidet, úgy vagy Isten tisztelten, hogy kikerülöd Jézus Krisztust, mert lehet így ülni, akkor fogékonyabb leszel a bűnre is. Lásd Kainnak a példáját. Tehát ne hagyjátok ki, testvéreim. Csendességet ebben sem. Amikor rámutat az Isten olyan szeriden, olyan szeretettel, nem bántóan teszi ezt. Segíteni akar, nem akar tisztítani benneteket, nem akar szentelődni, hogy megszentelődjön a ti életetek. Ezért utat rá a bűnre. Segíteni akar az Isten, hogy magához öleljen, hogy közel kerüljen, hogy megtisztítsa az életedet. Akkor engedd meg neki, és sokkal védettebb leszel a kísértésekkel szemben. Aztán mi vezetett még ehhez a tragédiához, ehhez a gyilkoláshoz? Azt, hogy amikor megtapasztalja Kain, hogy az ő áldozatát nem fogadja el Isten, mert így árult hozzá, és az Ábelit viszont elfogadja, akkor egy elcsügged, illetve harag gyúl a szívében, és amikor ezt látja az Isten, akkor megszólítja, figyelmezteti Kaint, hogy vigyázz, most bajba vagy, veszélyben vagy, Kain. Nem jó, amit csinálsz. Megkérdezi elsőnek tőle, hogy miért gejettél haragra? Miért hordasztod le a fejed? Mintha Isten nem tudná. Nagyon jó tudta. Csak azt akarta, hogy Kain mondja el neki. Aztán folytatja. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel jársz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Kain egy válaszúthoz érkezik. Dönthet. Vétkezik, mely öli a testvérét, vagy pedig visszafordul az úton, és nem teszi. Uralkodhat még rajta. Még abban a pozícióban van, hogy nemet mondhat elcsüggett állapotára és haragjára. Még nem hálózta be annyira a bűn, amely vágyódott rá, hogy tönkre tegye, hogy elvigye ebbe az állapotba, hogy gyilkosságot kövessen el. És itt figyelmeztet az Isten. És tudjátok, téged is, meg engem is itt figyelmeztet. Látja, amikor elcsüggedünk. Látja, amikor haragra gerjedünk. Látja, amikor rosszat akarunk tenni. Ott védelgetjük a gonoszságot a fejünkben és a szívünkben. Látja az Isten, és lelkiismeretünkön keresztül megszólít. És érezzük ott belül, hogy ez nem jó. És megszólít, hogy ne csináld tovább. Nem jó út, magadnak is állhatsz. Ha nem álltok magának is, Kain, bujdosóvá válik ezután az életében. Neki is rossz, hogy elkövette ezt. Hogy bántotta a testvérét. Lásd meg, amikor Isten figyelmeztet. Sokszor mi nem látjuk, hogy nagyon veszélyes állapotban vagyunk, de az Isten látja és figyelmeztet. Igény keresztül, léle, a Szent Lelkén keresztül, lelkiismeretünk keresztül, vagy embereken keresztül. Lásd meg ezt a figyelmeztetést, halld meg ezt a figyelmeztetést, mert akkor még van erőd arra, hogy visszaforduljál. De ha belegavajosz, ha engeded, hogy eluralkodjon rajtad, akkor onnantól kezdve csapdává válik, csapdává esel, és nem jössz ki belőle, hanem elköveted a bűnt. Hogy beszéljek egy érdekes bogáról. Hát bogáról azért ritkán szoktam szólni az igényítésen. Noha az állatvilágról már többször szóltam, de a bogarakról kevésbé. Van egy olyan Ausztráliában, egy olyan bogár, amelynek az a neve, hogy robbanó bogár. Na hát ilyen is van. Mi nem látunk ilyet, amikor kimegyünk az udvarra. Ez a robbanó bogárnak két nagy ellensége van. Az ugróegér, amely szeretné elkapni mindig, és egy pókfajta. A robbanó bogarunk azért hívják így, mert amikor megtapasztalja azt, hogy megtámadják, mondjuk az ugróegér, azzal nagyon jól tud védekezni általában, annak a támadását nagyon sokszor kivédi, akkor azt csinálja, hogy egy kémiai anyagot enged ki magából, ami a levegőben lépve robbanást okoz, és hát egy ilyen kicsit belobban a helyzet, a levegő, és megperzseli egy kicsit az ugróegeret. És amikor ezt megtapasztalja az ugróegér, hát ugye fájdalom, égésérzet, elmenekül. A pókkal már nehezebb a dolga. ennek a robbanó bogának. A pók azt csinálja, hogy elbújik, és meglátja, amikor jön a robbanó bogár, és onnan föntről rádobja a fonalát. Egy fonalat. Nem is veszi észre a robbanó bogár, hogy már rajta van egy pók fonál. Aztán ahogyan megy a robbanó bogár, még egyet rádob. Majd a harmadikat. Olyan negyediket. És nem veszi észre. És így folytatja tovább a pók. Végre annyira belegabajodik a robbanó bogár a póknak a hálójába, a fonalaiba, hogy mozdulni se tud. Akkor a pók előjön, felfordítja a robbanó bogarat, és kiszívja az összes életnedvet belőle. Tudod, valami hasonlót élünk mi is. A mi ős ellenségünk úgy elbújik, elrejtőzik. A kísértünk, de dobálja hálóit rád. Sokszor nem veszed észre, hogy mennyire vágyódik rád a kísértő. És az a bűn. És dobálja a fonalakat. Csak Isten megszólít. Vigyázz, mert már van rajtad fonal. Most még kijöhetsz belőle. Most még van módod, hogy ne gabajodjál bele. Figyelmeztet az Isten. És ha nem hallgatsz az Isten figyelmeztetésére, tovább fogja dobálni a kísértő a fonalait, és úgy belegabajodsz, hogy csapdába esel, és vétkezni fogsz. Életünkben tehát nagyon fontos, figyelj az Isten figyelmeztetésére. Figyelj a te lelkiismeretedre. Figyelj a Szentlélek megnyilvánulásaira. Figyelj az Isten igényének intő beszédére. Vagy amikor éppen talán valaki megszólal melletted, és esetleg megint szeriden és szeretetteljesen. Figyelj ezekre, mert még módodban van kijönni belőle. És végül pedig negyedjére, mi vezetett oda, hogy létrejött ez a gyilkosság? Az irigység. Az irigység vezetett ide. Tehát beszéltünk arról, vagy beszéltem arról, hogy mi vezetett idáig, megkülönböztetés, Ádám és Éva megkülönböztette a gyermekeit, a vallásosság tartalom nélkül, hogy ez volt a második, hogy olyan áldozatot vitt Kain, hogy nem volt tartalma, hogy nem is tisztult meg, nem is szentelődött meg, a harmadik nem hallgatott a figyelmeztetésre, és a negyedik pedig az irigység. Ez egy nagyon veszedelmes dolog az irigység. A következőt írja Jakab a Szentírásban, levelében. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és öldögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar, és mindenféle gonosz tett található. Olyan megdöbbentő volt számomra, hogy minden gonosz tett található. Ha irigység van a szívembe, ha irigység van a szívedbe, föl tudja ütni mindenféle gonoszság a fejét. A gyilkosság is. A gyűlölet is. A harag is. A csüggedés is. Ugye Kainnál néhányat láthatunk. És ez valahogy gyerekkorunktól kezdve bennünk van, nem? Hát voltatok úgy, én voltam, hogy volt valami új dolgom, és azt mutogattam a többi társamnak, barátomnak, hogy nekem ilyen van, és néha egy kicsit úgy tettem alá, hogy nekem jobb van, mint neked. Nem így van az iskolában sokszor, amikor az okos tanulók kérkednek, hogy én okosabb vagyok, mint te. Nem így van? És valahogy irigységet provokálnak a többiekben. De amikor nálánál okosabbal találkozik, akkor meg ő lesz így. Nem így van a felnőttek között is? Nézd meg, milyen kocsim van, de közben ott van benne, hogy hát én jobb vagyok, mint te. Nézd meg, milyen pozícióm van. Nézd meg, milyen bankkártyám van. És sorolhatnám tovább. És hogy védekezhetünk az irigység ellen? Kain azt nézte, ami neki nem volt. Ábel áldozatát elfogadta, és az övét nem. És csak ez jár a fejébe. Csak erre fókuszál. És lesz irigy. Mindig az irigység általában abban fakad, hogy a másik jobb, mint te. A másiknak azon a területen több van, mint neked. És csak arra figyelsz, és ezáltal beindul benned az irigység. És ezáltal sok bűn is beindul utána benned. Sok rossz is beindul a szívedben. De hogy védekezhetünk ezzel? Hát úgy, hogy egy kicsit szétnézünk magunk körül, hogy mi van nekem? Nem az, hogy mi nincs, hanem mi van. Ó, hát Istentől ezt is kaptam. Az is van nekem. Mert amaz is van nekem. És amikor elkezd el ezzel megelégedni, hálás leszel, akkor eltűnik a szívedből az irigység. Akkor nem számít, hogy másiknak több van, mert olyan hálás vagy Istennek, hogy annyi mindent kaptál tőle, hogy nem is nagyon vágyulsz arra. És megelégedett vagy. Olyan jó, amikor ezt tudjuk tenni. Tudunk örülni annak, amink van. Hadd mondjak el egy történetet, egy lelki pásztor írta le gyerekkorában. Kapott egy kerékpárt. Hát ez körülbelül a én korosztályom. Tehát nektek mondom, legfőképpen lehet emlékeztek is. A mi időmben volt egy olyan kerékpár, akkor jött a divatban, banánüléses. Emlékeztek? Amikor még egy gyerek föl tudott ülni a másik mögé. És akkor úgy tudtak menni. Na az én osztálytársamnak is különben volt egy ilyen, gazdagok voltak a szülei, és hát megjelent néha a játszótéren ezzel a szuper kerékpályával. Hát mi is néztünk rá, hogy hát neki milyen jó kerója van, mert néha be is ültünk a háta mögé, jó volt, hogy együtt menni. Na hát az a lelki pásztor, aki még gyerek volt, kapott egy ilyen kerékpárt, és hát elkezdte mutogatni a többieknek, hogy hát nézd meg nekem, mennyivel jobban, mint neked. És örült nagyon a kerékpárnak, hogy milyen jó, szuper kerékpárt vettek a szülők neki. Aztán elment később egy ismerőséhez, akit régen nem látott. Még is mutatta az ő kerékpárját, nagy örömmel. És aztán bement az ismerős barátja, és kihozott egy olyan kerékpárt, ami annál jobb volt. A fiúban ketté vágta az örömet. És elkezdett irigykedni, hogy annak a barátjának meg jobban, mint ami neked van. Látjátok, innen indul be az irigység. Megszűnik, hogy mi van nekem, eddig örültem neki, mihelyt meglátom, hogy a másiknak jobban, és arra vágyakozok, onnantól kezdve beindul az emberben a rossz. Légy hálás Istennek, amit van. Adj hálát azért, amit neked adott a mindenható Isten. És elkerüld ezt a bűnt. Elkerüld ezt a dirítséget. Elkerülte volna Kain is. Uram, nekem adtál földet. Én művelem. Annyi gyümölcsöt termesztettem. Annyi mindenem van. Hálát adok neked. Én hálával áldozok neked. És lehet, hogy eljutott volna, hogy tényleg én kihagytam a bűnkérdését. Testben nem, nekem nem igazabb volt. Hát adjál nekem is egy bárányt, én is korlátozom. El lehetett volna ide jutni. De Kain nem jutott el ide. Mert túl irigy lett. Isten segítsen nekünk tehát, hogy óvakodjunk ezeken a területeken, és azért igazából, ha magadban nézel, és magunkban nézünk, akkor bizony ebben minden évben mi már vétkeztünk. Nem? Sose volt életedben olyan, hogy ne válogattad volna meg az embereket? Nem lettél volna személyválogató? Soha nem voltál úgy Isten tiszteleten, hogy nem hoztad a tartalmat, nem hoztad a szívedet? Volt ilyen? És kikerülted a bűnt és az Isten fiát? Voltál már úgy, hogy Isten figyelmeztetett, és nem figyeltél rá, és elmentél mellette? És voltál már úgy életedben, hogy irigy voltál? És minden így azt tudom mondani. Igen, 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 és igen. Akkor hagyd mondjam el nektek azt, hogy ezekkel akkor ne kerüld ki az Isten fiát ma, az Isten bárányát, hozd elé, tedd le előtte, és megtisztulsz, megszentelődik életed, és erősebben tudod majd harcolni a holnapi napon, meg az este napon a bűn ellen. Mert megvallottad és világosságra hoztad vétkeidet, és Isten akkor erőtlenné teszeteket a bűnöket benned, sőt elveszi, és megtisztít. Ilyen kegyelmes Urunk van, Istenünk van, aki nem a fejünkre koppint, és nem azért mutatja meg számunkra, hogy bűneink vannak, hogy elítéljen, hanem hogy a Jézus mondta, én azért jöttem meg a világra, hogy ne elítéljem azt, hanem hogy megmentse. Ő megmenteni akar, megtisztítani akar, megszentelni akar, és éltünk ezen az Isten tisztelen őkoznál, sőt imádkozhatunk, és Uram, segíts abban, hogy hallhasson a Te hangodat, amikor figyelmeztesz. Uram, segíts, hogy úgy tudjas szeretni, mint hogy Te szeretsz, és ne különböztessen meg a másik embert, az egyiket a másiktól. Uram, segíts abban, hogy úgy tudjak mindig az Isten tiszteleten jönni, hogy tartalmasan, és segíts abban is, hogy tudjak hálás lenni, és ne legyen a szívemben irigység. Így is imádkozhatom. Adja meg az Úr, hogy mindaz, amit hallottatok, szívetekbe fogadva tudjatok majd válaszolni, és jó válaszolni, és megszentelődjön, megtisztuljon most az életetek. Amen. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy jöhetünk hozzád, ahogyan jött Ábel is hozzád. Jöhetünk hozzád, mert látjuk, hogy vétkeztünk nem egyszer ellened. És ki kell mondanunk, hogy mindezen a négy területen mi már követtünk el bűnöket. De köszönjük, hogy Te így is fogadsz bennünket. Sőt, azt akarod, hogy meglássa az ember vétkét. De meglássa Te kegyelmedet is. Hogy adtad az Isten bárányát, Jézus Krisztust a keresztre. És ő általa Te megbocsátasz nekünk. Ha hozzájövünk, ha meghajlik a térdünk, ha bevalljuk bűneinket és vétkeinket, ha alázattal közeledünk hozzád, akkor Te megbocsátasz és fölemelsz. Dicsőítünk, Urunk Istenünk, hogy boldogok azok, akik átélik, hogy hűtlenségük megbocsátatik, és vétkük pedig eltöröltetik. Áldunk azért, Urunk Istenünk, hogy Te teszel bennünket boldog, de a bűn elkeserít, a bűn szomorúvá tesz, de benned megtisztulva boldog emberekké válhatunk. Olyan jó, Urunk Istenünk, hogy megbocsátod a bűnt. Olyan jó, Urunk Istenünk, hogy ennek ellenére nem kell, hogy vétkezzünk elned, a bűn következményét elviselnünk, a kárhozatot, a poklot, mert a fiad elvállalta helyettünk a bűneink büntetését, és ő általa, az ő vére által nekünk örök életünk lehet. Magasztalunk ezért, Urunk Istenünk. Ó, bárcsak minél több ember nem kerülnék ki a keresztet életében, és minél több ember nem kerülnék ki a bűneit életében, hogy örök élete legyen, hogy megbocsáss nekik, hogy átéljék azt, hogy fehér ruhát kapnak tőled. És könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy szeretnénk, és vágyunk azt, hogy minél kevesebb bűnkövessünk el ellened. Adj ehhez nekünk lelki erőt. Add, Uram, hogy éles hallásunk legyen. Ott belső hallásban halljuk meg a lelkiismeret hangját, a Te hangodat, a Te szavadat, a Te figyelmeztetéseidet. És tudjunk hozzád menekülni, hogy kiszabadítsál a különféle hálókból, a különféle nehéz helyzetekből. Hiszen segíts, Urunk, hogy úgy tudjunk szeretni, hogy Te szeretsz. Hogy ne válogassunk. Ne legyünk személyválogatók. Segíts, Urunk Istenünk, hogy mindig vigyük tartalmasan a mi szívünket, lelkünket elét, hogy közel kerüljünk hozzád. És segíts, Urunk Istenünk, hogy hálásak legyünk. Hogy észrevegyünk, hogy mennyi mindent adol, minden nap ajándékkal halmozod el a mi életünket. Bárcsak sokszor észrevennünk. Add, Uram, hogy észrevegyük, hogy hálásak legyünk, és elkerülje a szívünket az irítség. Köszönjük, hogy ezért imádkozhattunk, és köszönjük, hogy hozzád fordulhattunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.